Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Zarándi Gergely Kleofás, ferences szerzetessel, a temesvári Pelbárt, ferences gimnázium és diákotthon tanárával Nagy Viktória Angelika beszélget. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió Hitvalló című műsorában, és külön köszöntöm itt a stúdióban Zarándi Kleofás, ferences szerzetest, paptanárt, az esztergomi temesvári Pelbárt ferences gimnázium és kollégium pedagógusát, prefektusát. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a vendégeinket általában arra szoktuk kérni, hogy válasszon egy számára kedves bibliaidézetet, ami által kicsit többet megtudunk az adott vendégről. Kleofás testvér is hozott egyet, ha jól tudom, megosztaná velünk ezt az ön számára kedves bibliaidézetet.
A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, azután örömében elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette a szántóföldet. Máté evangélium 13. fejezete, a 44. vers.
Miért ezt a verset választotta?
Sokszor úgy szoktuk ezt a történetet olvasni, hogy hát rátalálunk Istenre, vagy rátalálunk a hitünkre, és akkor azért mindent meg kell tenni, otthagyni mindent, és akkor miénk lesz a mennyek országa. De én számomra azért kedves ez az idézet, mert egyszerűen nagyon más megközelítését hallottam ennek. Én magam még szerzetes jelölt vagy novícius lehettem, amikor közösen elmentünk a testvérekkel három másik testvérnek az örök fogadalmára, ahol az örök fogadalmi misén ez volt az evangélium, és Magyar Gergely tartomány főnök atya úgy prédikált erről a szakaszról, hogy azt mondta, hogy a fogadalmazó testvéreknek, hogy ti a kincs vagytok, és Isten az, aki mindent elhagyott, és kiválasztott titeket, és odaadott mindent, még az egyszülött fiát is értetek. És valahogy akkor ott engem ez a értelmezés nagyon szíven ütött, és azóta ugye a kedves szakaszaim közé tartozik.
És mi volt az, ami ennyire megfogta ebben a magyarázatban önt?
Azt hiszem, hogy az a szemléletmód, hogy rá kell döbbennünk, hogy Isten az első mindig. Ő szólít meg bennünket, ő hív bennünket magához, és mi válaszolunk az ő hívására, mi válaszolunk az ő szeretetére. Talán azért érintett meg engem, mert egy kicsit kevés önbizalmam volt fiatalkoromként, egy kicsit ilyen szorongó gyerek, szorongó fiatal voltam. Néha úgy rosszabbnak láttam magamat, mint amilyen vagyok, és ez a történet vagy rávilágított, hogy ez még sincs így. Tehát, hogy akár kincs is lehetek, vagy nézhetek magamra így, mert Isten így néz én rám. És mindezek a kuszaságok, amik voltak bennem, így begyógyultak, vagy kisimultak, kitisztultak, amikor hallottam ezt a részletet és a tartomány főnök atya magyarázatát. Ez az, ami a személyes része ennek, és egyébként meg ami tetszik bennem, hogy tényleg az a gondolat, ami egyébként nagyon ferences, hogy mindig Istenből kell kiindulni. Mindig azt kell látni, hogy ő az első.
És az ön hivatásválasztása során hol tapasztalta meg ezt, hogy Isten az első?
Hogy miért lettem ferences és pap, ezt nem tudom igazából egy eseményhez rögzíteni. Én egy ferences plébánián nőttem föl, utána egy ferences gimnáziumban érettségiztem, és ezen évek, sőt inkább évtizedek alatt folyamatosan alakult ki bennem az, hogy hát lehet, hogy nekem is ezt kéne csinálni. Így szép, lassan, fokozatosan ismertem föl azt, hogy az Úristen erre az útra hív engem. Tényleg nem tudom konkrét eseményhez kötni, de mindig úgy éreztem, hogy emögött, a vágy mögött ő van. Amikor a hivatásom történetéről mesélek, azok mindig emberi történetek, de nem azok miatt lettem ferences meg pap, hanem az Úristen hívására válaszoltam.
Milyen emberi történetek vannak mögött?
Az, hogy sokat voltam ferencesek között, igazából kisgyerekkorom óta, azt láttam meg, hogy ez egy emberi közösség, ahol húsvér emberek vannak, ugyanolyanok, mint én. Pasarét ráadásul növendékház volt, tehát amikor egyetemistaként jártam oda, velem egykorú szerzetes növendékeket láttam ott, és láttam, hogy ugyanúgy küzdenek, haladnak előre, fölállnak, ha valami nehézség van, és ez arra mutatott rá, hogy itt nekem is lehet helyem, hogy itt én is megtalálhatom a helyemet.
Volt esetleg egy olyan atya ott Pasaréten, aki nagyon megfogta önt?
Egyet nem tudnék kiemelni, de voltak számomra fontos testvérek, vagy hát most is azok. Hosszú éveken át volt a plébánosunk, a Grácián atya, őt sokan szeretik, az ő tízes miséi, hát számomra is fontos emlékek voltak. Aztán Kapisztrán atya nevét szeretném még kiemelni, ő a Esztergomi Ferences gimnáziumban a nevelőm, prefektusom volt, utána lelkivezetőm, aztán novicius magiszterem is. Most meg kollégaként dolgozunk együtt Esztergomba, vele is régi az ismeretség, neki is sokat köszönhetek. Zalán atya, aki a hivatásgondozó programokat vitte hosszú éveken át, épp az én fiatal koromban. De még sokakat felsorolhatnék, de a neveken túl két dolgot emelnék ki. Egyik, hogy közösség ragadott magával, hogy ezek az emberek közösségként élnek együtt. És ez sokkal fontosabb, mint hogy volt egy jó ember, vagy két, vagy három olyan ember, aki nagyon magával ragadott, vagy fölnéztem rá. Persze voltak ilyen emberek, de a közösség volt talán legerősebben, ami vonzóvá tette számomra ezt az utat. A másik pedig az, hogy ebben a körben mindvégig megtalálhattam én is a helyemet. Gyerekként, fiatalként, még civilként, hogy lehetett közöm, vagy akik ott voltunk, lehetett közünk az ő életükhöz. Amikor gimnázium után visszakerültem, akkor még civilként végeztem az egyetemet, az egyik szakom a hittanárszak volt már akkor, és akkor ott egyetemistaként be is vontak a hitoktatásba. Minisztráns vezető voltam, hittancsoportom volt, és ezek mind azt erősítették bennem, hogy itt nekem helyen van, itt feladatom van.
A hit mindig jelen volt az ön életében? Hívő családba született, vagy esetleg ő későbbi megtérő volt?
Hívő családba születtem, így nőttem föl. Sőt, igazából a ferencesekhez való kötődésem az már egy családi hagyomány. Mert Pasaréten nőttünk föl, és apai nagyapám, aki még Körösbányán született, még Körösbányáról ismerte a ferenceseket, és amikor átköltözött Magyarországra még a 20. század elején, akkor alapították épp a Pasaréti Ferences rendházat, és azért is ott a környékén telepedett le a család. A későbbiekben pedig édesapámnak és korosztályának volt egy hittancsoportja, amit a Máté Károly Teodóz atya vezetett, ezek voltak úgynevezett dózibulik, és hát ez a hittancsoport még ma is megvan. Nagyon sokan meghaltak már, meg aki van, ők is hát elég öregek, de ez egy 70 éve működő hittancsoport, ami azért azt gondolom, hogy egy viszonylag ritka dolog, de hogy a ferencesek ezt fölvállalták, és ezt tudták is csinálni, még azokban az évtizedekben, amikor ez nem volt egészen magától értetődő. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan erő, egy olyan stabilitás, egy olyan alap, ami az én családomnak, vagy az én életemnek, meg az én hivatásomnak is egy komoly alapja lehet.
Milyen értékeket kapott a szüleitől? Mi az, amit édesanyjától és édesapjától tanult?
Amiért a leginkább hálás vagyok nekik, az a családi millió, amiben fölnőhettem. Van két testvérem, bár édesapám viszonylag korán meghalt, 17 éves koromban, de valami elmondhatatlan szeretetben nőttünk föl. Tehát egyszerűen nem emlékszem rá, hogy a szüleimet veszekedni láttam volna. Talán ez a legfontosabb, ami jó alapot adott az én egész életemnek, meg a hivatásomnak is. Talán ez a legfontosabb. Ezután második a ferencesek közelsége, de hogy hűséges tudok lenni, hogy ki tudok tartani, hogy egyértelmű az, hogy a szeretet kell szervezze az életünket, ez azt gondolom, hogy ez a családból jön.
Az, hogy 17 évesen elvesztette édesapját, így kamaszként hogyan élte ön meg?
Nyilván nehezen, meg ez egy fájdalmas dolog volt. Én akkor éppen kollégista voltam Esztergomban, és ezért már távolságot gyakoroltuk ilyen értelemben. Ezért talán egy picivel könnyebb volt, illetve hát rákban halt meg, és igazából még egy évet kaptunk a Jóistentől, hogy fölkészüljünk az elveszítésére. 97-ben halt meg, de 96 tavaszán lett rákos, és akkor volt olyan pont, hogy azt mondták az orvosok, hogy most már készülni kell, és utána történt valami, ami orvosilag megmagyarázhatatlan, és ez az az év volt, ami minket fölkészített arra, hogy őt el tudjuk engedni, és akkor még hadd meséljem azt a történetet, hogy hogyan vettük a halálhírét. Ez vasárnap halt meg, kórházban volt már, de mi éppen a misén voltunk, a Grácián atya miséjén, és egyébként a Grácián atya volt megkérve, hogy menjen be hozzá, és lássa el szentségekkel, és a mise után indult is. De ő reggel halt meg, és épp a mise alatt telefonáltak nekünk, tehát nem értek el minket, mert nem voltunk otthon. És végül is úgy vettük a halálhírét, hogy a Grácián atya bement a kórházba, ott szembesült az, hogy meghalt, eljött hozzánk, és személyesen a plébánosunk mondta el. Nem egy rideg telefonhívás volt, hanem ennél egy sokkal emberségesebb közegben hát kaptuk meg azt a hírt, amire egyrészt számítottunk, másrészt azért mégis nagyon fájdalmas volt. De már gyerekként is úgy voltam ezzel, hogy amit tőle meg tőlük kaptunk, az elég, meg az ad olyan alapot, hogy most ezt a fájdalmat el tudjuk viselni.
A pedagógiai pályára? Hogyan esett a választás? Ez automatikus volt már, amikor így a Ferences pálya úgy körvonalazódni látszott?
Mindig is adódtak olyan helyzetek az életemben már gyerekként is, hogy más gyerekekre kellett vigyáznom. Tehát hittancsoportba, kisebb hittanosokra, meg plébánián szerveztünk dolgokat. Tehát igazából ez nem volt egy ilyen egészen idegen terep a számomra, hogy más gyerekekkel foglalkozni. A gimnáziumban is volt, hogy amikor nagyok voltunk, akkor a legkisebbek beszoktatásába, úgymond szecska vezérként néhányan kiválasztottak részt vettünk. Valamilyen módon ez mindig ott volt az életemben. De igazából ez nagyon érdekesen alakult, mert én azért mentem Esztergomba, mert én Ferences akartam lenni. De a gimnázium végén rájöttem, hogy még fiatal vagyok egy ilyen döntés meghozatalához, és hogy most egyelőre nem jelentkezek a rendbe. Na de akkor valamit kell kezdeni az életemmel, tovább kéne tanulni valahol, és hát gyakorlatilag abból kiindulva, hogy melyik tantárgyak mentek jól nekem, jelentkeztem magyar, illetve matematika szakra, nem egy szokványos dolog, de ez a kettő tűnt szimpatikusnak, hogy milyen egyéb olyan szakok vannak, amik nem a iskolai tantárgyakhoz kapcsolódnak, ezekről nem is nagyon tudtam. Mert soha nem foglalkoztatott a továbbtanulásnak a kérdése, mert tudtam, hogy én merre megyek. És akkor innen kiindulva jelentkeztem elsően a Pázmányon magyarra, mert az volt katolikus egyetemen, akkor második volt a ELTE matek, harmadik meg az ELTE magyar, és a magyarhoz kellett egy szakpár, de a többi ilyen bölcsésztárgy nem annyira érdekelt akkoriban, ezért levelező hittanszakot vettem föl mellé, és akkor első helyen föl is vettek, így lettem civilként hittan magyar szakos tanár, és nem bántam meg. Szeretem a magyart tanulni is, szerettem meg tanítani is, és amikor oda kerültem, hogy kell csinálni, hát akkor is élveztem, meg szívesen csináltam, úgyhogy kicsit így az élet sodrása alakította úgy, hogy én magyar tanár legyek, de soha nem bántam meg.
Mikor tisztázódott önben, hogy ön Ferences szeretne lenni? Tehát hány éves volt akkor?
Amikor a döntés megszületett, azt végül is tudom egy eseményhez kötni, ez az 5 éves érettségi találkozónk volt. Az egyetemi éveim alatt egy kicsit zárójelbe került ez a témát. Ott maradtam Pasaréten, hát hitoktattam is, meg részt vettem az egyházközség életébe, tehát semmiféle eltávolodás nem volt így a hittől, sőt, hát egyre inkább felnőttként kezdtem jelen lenni a plébánia életében, meg a hitem is talán ilyen irányba változott, de ez a papi szerzetes hivatás kérdése valahogy úgy háttérbe került, és amikor az 5 éves érettségi találkozónk volt Esztergomba, akkor valahogy azon a helyszínen, ahol ez érett meg, ahol akkor abban maradt, vagy akkor kicsit félretettem, tulajdonképpen ezen a hétvégén így egyik percről a másikra így visszatért, és azóta ez meg teljesen világos, hogy ezt azóta ebben semmiféle elbizonytalanodás nem volt. És ez nyilván egybeesett azzal is, hogy végeztem az egyetemem, és akkor megkezdtem a jelöltséget, és friss diplomásként léptem be a rendbe. És azt hiszem, ez jó is volt, hogy nem 10 évesen kezdtem meg a szerzetesi életemet, hanem egy kicsit éltem ki a világba. Bár mondjuk dolgozni nem dolgoztam, mert egyből az egyetem után léptem be. Úgyhogy ez így alakult.
Az ön eredeti neve Zarándi Gergely. Miért a Kleofás nevet választott, amikor Ferences lett?
Nincs emögött egy ilyen nagyon komoly történet. Igazából azt már évtizedek óta tudtam, hogy Ferences akarok lenni, de nem volt olyan különösebb elképzelésem, na, nekem most majd ez vagy az lesz a nevem. És amikor már jött az ideje, hogy nevet kell választani, akkor volt még néhány ötlet, de egyik se volt túl komoly. Ez ugye az Emmauszi történet kapcsán került elő, hogy hát ott megy mellettünk Jézus, csak föl kell ismerni. És hogy az én életemben is igazából mindig ott volt, ahogy el is mondtam, hogy így nevelkedtem, de hogy újra meg újra felismerni, hogy ő velünk van. És már kiválasztottam ezt a nevet, amikor az első névnapon volt a noviciátusban, ez még egy számomra fontos történet. Úgy ilyen szimpátia alapon választottam a nevet, de nem volt semmi különösebb vagy erősebb kötődés ehhez, és akkor a novicius magiszterünk, Kapisztrán atya úgy köszöntött engem az első névnapomon. Ugye tudni kell, hogy Kleofás valószínűleg az egyik tanítvány volt, de az Emmauszi történetben szerepel a neve, meg János evangéliumnál Kleofás feleség ott volt Jézus kereszténél. És ennél többet nem tudunk róla, ezért igazából nincs is olyan, hogy Szent Kleofás, ezt szokták mondani, de hivatalosan nincs, mert semmit nem tudunk róla, csak az, hogy volt egy ilyen tanítvány. És akkor a névnapi köszöntőmben azt mondta Kapisztrán atya, hogy azt szeretné, hogy olyan legyen a szerzetesi életem, hogy ha más nem is, de a végén annyit lehessen tudni rólad, hogy Jézus föltámadása te és a hozzátartozók életét gyökeresen megváltoztatta. Mert igazából az evangéliumi Kleofásnál is ezt látjuk, hogy ott volt a hozzátartozója a keresztnél, meg ő a Emmauszi úton találkozott vele, és ennyi. De hogy ezek mégis sorsfordító események voltak az ő életében.
És ez, amit ő Kapisztrán atya mondott önnek, ez akkor hogyan érintette önt?
Itt lett enyém a nevem. Tehát előtte úgy jobb hián ezt választottam, de ez volt az, hogy ha igen, akkor ez. Most már akkor az enyém. Meg most már kötődöm a nevemhez.
Ha jól tudom, akkor önnek két osztálya volt, illetve jelenleg is van, tehát hogy egy már korábban érettségizett, egy pedig idén, 2021-ben fog végezni. Mi az, amit mindenképpen át szeretne adni az ön diákjainak, az ön osztályának?
Szerintem a legfontosabb, hogy jó emberek legyenek. Először legyenek jó emberek, utána legyenek jó keresztények, de az emberségünk még azt hiszem, hogy a hitünknél is előbbre való. Hát egyébként meg, hogy legyen egy szép életük, tehát készüljenek föl a továbbtanulásra, a munkára a nálunk töltött évek alatt, és erre egy ilyen kollégium iskola, ahol dolgozunk, erre nagyon jó lehetőséget nyújt, mert ránk főleg igaz, hogy nem csak oktatunk, hanem nevelünk is. Oktatunk 30-valány órába, de egyébként meg 168 órát egy héten együtt vagyunk a diákokkal, meg ők is együtt vannak egymással, és ez a nevelési faktor sokkal erőteljesebbé válik, és rengeteg közös programot tudunk csinálni velük, ami hát nyilván egy maradandó élmény, egy kirándulás, mint egy kémia vagy magyar óra, meg arra is sokkal több idő van, hogy személyesen kísérjük őket, beszélgessünk velük, hogy az életük részévé váljunk, tudjuk a örömeiket, bánataikat, ezekbe kísérni tudjuk őket. Hát ebben igyekszünk helytállni és segíteni őket, és azt látjuk, hogy mindig nagyon erős kötődés alakul ki a diákjainkban, mind az iskola, mind pedig a nevelőik felé.
Ön hát akaratlanul is egy apaképet ad a diákjainak. Ezt a felelősséget ön hogyan éli meg?
Hát egyrészt ez nagyon megtisztelő, hogy igazából igazi szülők saját gyereküket rám bízzák. És próbálok ennek megfelelni. Azt hiszem ez olyan, hogy minél tovább csinálja az ember, annál inkább rájön, hogy mennyi mindent lehetne még jobban csinálni, de ugyanakkor mégis egyre nagyobb rutinra tesz szert az ember. De azt hiszem, hogy erre is áll, amit az anyaságra mondott, már nem is tudom, hogy melyik pszichológus, hogy elég jó anyának kell lenni. Nem tökéletesnek, hanem elég jó anyának. És azt gondolom, hogy nekünk is elég jó nevelőnek, elég jó tanárnak, elég jó prefektusnak kell lenni, nem pedig tökéletesnek.
Ebben az évben érettségizik az ön második osztálya. Hogyan éli meg, amikor a diákjait el kell engedni?
Egyrészt nyilván nehéz lesz elengedni ezeket a fiúkat, mert a hat év alatt azért összecsiszolódtunk, meg közel kerültünk egymáshoz, de másfelől meg ott van az öröm, hogy most kiengedjük őket, most ők készen vannak, vagy hát arra vannak készen, hogy elkezdődjön a felnőtt életük, és hogy jó látni, hogy hát ezek a srácok úgy meg fogják állni a helyüket a világban. És azért ez egy örömöt, ez egy büszkeséget ad meg. Meg azt gondolom, hogy ők vissza fognak jönni, meg megmarad a kapcsolatunk, és ez bőven kiegyenlíti azt, ami mondjuk az elbúcsúzással vagy az elengedéssel jár. Tavaly nyáron volt az előző osztályomnak már az 5 éves érettségi találkozója, és velük is. Hát nagyon jó volt találkozni, látni, hogy hova jutottak, mit értek el az életben, és hát nagyon kevés volt közöttük, akikkel akkor találkoztam először az érettségi óta, mert a többséggel azért valamilyen formában tartjuk a kapcsolatot, meg összefutottunk korábban is, és ezek örömmel töltenek el. Ezek jó alkalmak.
Ön szerint mit ad többet a ferences pedagógia, mint esetleg más iskolák?
Szerintem nagyon fontos az, hogy egy otthonosságot tudunk nyújtani a diákjainknak, hogy nálunk jól érzik magukat a diákok, persze máshol is jól érzik magukat, de hogy talán ez az elfogadás, hogy elfogadunk olyannak, amilyen vagy amiről az idézet kapcsán is beszéltünk, hogy ott mi próbáljuk azt megvalósítani, hogy minden gyerekben egy kincset látunk, hogy ő úgy jó, ahogy van. Ebben elfogadni, és amilyen ő, abból kiindulva segíteni, hogy a saját tehetségét ki tudja bontakoztatni. Az előző osztályomból, amelyiknek az 5 éves találkozója volt a tavaly nyáron, nagyon érdekes életutak alakultak ki. Van kutatóorvos, aki egyetemen jár, és kiváló eredményei vannak mérnökök, de van egy bármixer, van egy válogatott rögbi játékos, de mindegyik a helyén van, és mindegyik boldog, és ott teljesedik, ahol ő jól érzi magát, meg ahova talán az ő hivatása szól, és ez örömmel tölt el.
Ön szerint egy pedagógusnak a tehetséggondozás egyrészt mennyire fér bele az idejébe, másrészt pedig mennyire feladata?
Hát biztosan feladatunk, hogy a ránk bízott diákok tehetségét ki tudjuk bontakoztatni, illetve annak teret adjunk. Ami nehézség lehet, hogy erre legyen elég idő vagy kapacitás. Mert amikor mondjuk 30-valány gyereknek a életvitelét kell folyamatosan menedzselni, akkor sajnos, és ez baj, de kevesebb idő jut arra, hogy meg tudjuk valósítani. Illetve azért jó, hogyha ezt tudatosan is végzi az ember, akár szakirányú tanulmányokat folytat, vagy csak elolvas egy könyvet, hogy hogyan lehet a tehetséget fölismerni, meg hogy egyáltalán nyitott arra, hogy ezt keresni, a kincset keresni minden egyes diákban külön-külön.
Nek volt esetleg egy ilyen nagy felfedezése diák tekintetében?
Ilyen kiemelt példát nem tudnék hozni, de olyat igen, hogy ugye 6 évig járnak az osztályba a diákok, és azért voltak olyanok, akik az elején nem egészen jól muzsikáltak. Akár tanulmányilag voltak nagyon gyengék, az is fölment értem. Érdemes itt tartani őket gimnáziumban 9-től, vagy a viselkedésük volt nagyon destruktív, de voltak, akik sikerült őket, hogy mondjam, fölépíteni, vagy nekik sikerült önmagukat fölépíteni. Tehát ugye most kapták meg a fél évi bizonyítványukat, az a diák, akinél kérdés volt, hogy egyáltalán el tudja végezni a gimnáziumot, majd 8-ban ez volt a kérdés, az most 4,61-es bizonyítványt csinált, tehát úgy tűnik, hogy megérte bizalmat fektetni belé, meg több olyan diák is van, akik 9-10. Táján nagyon szétesettek voltak, semmi életcél, csak a destruktivitás, és most meg világos céljuk van, konstruktív, pozitív szereplői az osztálynak, az iskolának, és ők is megértek, és ezeket igazából sejtettük ezekben a diákokban, és most örömmel látjuk, hogy ez beigazolódott.
Ön hogyan imádkozik legszívesebben? Melyik ima áll önhöz legközelebb?
Nyilván vannak azok az imádságok, amiket kötelezően úgymond el kell végezni, de számomra a Zsolozsban is mindig egy hozzám közel álló dolog volt, még amikor nem voltam ferences, már akkor ott maradtam a mise után, vagy a diákként lementem a kápolnába a testvérekhez. Számomra az is egy nagyon fontos imádságos alkalom, nem egy ilyen szükségszerű kötelezettség. Amellett pedig a személyes ima, törekszem arra, hogy minden nap legyen egy kis időszak, amikor csendben, személyesen tudok imádkozni, és ez mindig egészen más. Függ attól, hogy mennyire vagyok fáradt, vagy hány dolog foglalkoztat. Valamikor csak pörögnek bennem a dolgok, és akkor próbálom Isten elé letenni. De van, amikor meg egészen el tudok csendesedni. Ez mindig másképpen működik. És ami még számomra így az imádságban fontos, hogy annyira jó életem van, hogy ezért nem szűnök meg hálát adni. És ez fontos, hogy ne csak kérjünk, és Isten az Isten, mi meg az emberek vagyunk, tehát az a természetes dolog, hogy kérésekkel fordulunk hozzá, de hogy ezeket tudjuk meg is köszönni, és számomra a hálaadó imádság is egy nagyon fontos része az ima életnek.
Zarándi Gergely Kleofás, ferences szerzetessel, a temesvári Pelbárt, ferences gimnázium és diák otthon tanárával Nagy Viktória Angelika beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu